Valami olyasmi cím lesz ma az üzenetnek a lényege, hogy amikor nincs más választásod, vagyis amikor már nem választhatsz bizonyos döntésekben az Úr felől, akkor túllépsz a normákon és a normáidon. El kell jönni egy olyan időszaknak az egyházban, amikor nem válogat, hanem meg akarja ragadni Istent. Istent úgy, ahogyan ő közli önmagát. Meg kell látni azt, hogy ha nincs szükségben, még nézed az Ó és Új Szövetségben, bármilyen ébredés, nagyon sok ébredés van a Bibliában, nem volt még úgy a nap alatt, nincs úgy a szellemvilágban, hogy ne lett volna egy kiéhezett csapat arra, egy kiéhezett generáció, egy kiéhezett istenkereső nép, csoportosulát vagy szent mag, akik eltökélték azt, hogy csak Isten kell nekik. Ez nagyon egyszerű, amit most mondtam. De ezt megélni, ez sokkal bonyolultabb az ember személyiségébe. És az üzenet lényege az ennek a sorozatnak, hogy megértsük, hogy hogyan alakul ki egy gyülekezetben más Jézus, más szellem, más evangélium, és ahogy én hozzátettem egyet, más egyház. Hogyan jön létre istenkereső embereken keresztül egy más. Az Ámos 3.7-hez lapozol, a hatost is. Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerez? Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát, ez a titok, ez nem egy misztérium, hanem egy tanácsot jelent az eredeti alapján. Egy olyan állapotot, amikor Isten és a próféta együtt tölt időt. Egy olyan szellemi megtapasztalás, megismerés, mélység, amelyet titoknak fordít Károli, de ez sokkal több. Hogy lemenjen ez a titok szóról mindenfajta okkult hozzáállás, ez Isten és az ember közötti mély, intim kapcsolat, ami a prófétának adatott. A próféta pedig azt jelenti, hogy szócső, katalizátora Istennek egy helyen. Tehát nem tesz olyat Isten, amit ne akarna megtenni, nem tesz olyat Isten, amit nem mondana el, mielőtt meg akarna tenni. És amikor beszélünk arról, hogy más egyház, más szellem, más evangélium, más Jézus, akkor tudd azt, hogy a proféták szavának az elismerésén függ mindig egy korszakváltás, vagy egy korszak alkotás, vagy egy új korszakba való bemenetel. Ha a prófétai szó nincs tisztelve, akkor a proféta sincs tisztelve. És hogyha Sámuelhez lapozol majd egyszer a Bibliádból, és megnézed, hogy amikor Sámuel felkenetett, vagy elhivatott gyerekkorába, hogy onnantól kezdve mi történt, úgy írja az ige, hogy nem volt kinyilatkoztatott látás arról, hogy mit akar Isten cselekedni. És ez össze van kötve, hogy nem volt proféta. És amikor beindult Sámuel, felnövekedett, így írja az ige, nem hagyott egy igét se a földre hullani, ennek két értelme van. Van egy spirituális, és van egy fizikai, materiális üzenet. Az egyik az, hogy a materiálissal kezdem, egyszerűen odaszánta az egész létét arra, hogy megtalálja újra a kinyilatkoztatást, és visszahozza a társadalomba. Visszahozza azt, amit Isten mond titkosan, amit elrejtett magában, és át akarja adni ezt a látást. A másik, a szellemi, spirituális oldal pedig az, hogy tudta jól, hogy értéke van az igének az életébe. Tudta jól, ha van ige a próféta szájába, akkor van élet a társadalomban, Izraelben, Júdeában, a gyülekezetben, az istenkeresésükben. Ott van az isteni tanács. Amen. Szóval valami ilyesmiről lesz ma szó, és hoztam rögtön egy mottót, ahogy szoktam, ez az én szokásom, szent szokássá tettem. Azt írja az író, Tóth Lajos, a pozíciódat. És rendeltetésedet felismered Krisztusban. Miért fontos ez? Látni fogod és várni fogod lehetőségeidet és megoldásaidat. Amikor tudod, hogy milyen helyre vagy betéve, és mi a te küldetésed ott, akkor látni fogod a következő lépést. Nem az határozza meg a te látásodat, hogy hogyan motivál téged Isten, hanem hogy hogyan mondja el neked, hogy mire vagy képes. Again. Nem az változtat meg, hogy Isten motivál, hogy mit tegyél, és mit ne tegyél, miből térj meg, és miből ne térj meg, mit hoz létre, és mit ne hoz létre, hanem Isten először abban motivál, hogy tudd, ki vagy. Hogy tudd, ki vagy. Mert ha nem tudod, ki vagy, és mire vagy képes, nem fogsz tudni cselekedni. Csak egy bénultságban leszel benne. Mert meg akarsz valósítani, és nem akarsz kivitelezni. Mi a kettő közötti különbség? A megvalósítás az, hogy te megvalósítod, megtalálod Istent, és meg akarod valósítani a te álmodat, vagy a te vágyadat, vagy a te elmédet, vagy az elmédből jövő mindenfajta olyan dolog, ami számodra nagyon fontos. De amikor Istennel vagy együtt dolgozva is, együtt akarsz kivitelezni Istennel, munkatársa vagy Istennek, akkor viszont nem te vagy a munkás, aki segít, akinek segít Isten, hanem Isten a főnök, a munkás, akinek te segítesz. Amen. Tehát munkatársai vagyunk Istennek, nem Isten a munkatársunk. És ma beszélgettem valakivel, nem fontos, hogy kicsoda, Claudia, és beszélgettünk az örök életről, az üdvösségről, az üdvösség elvesztéséről, üdvösség nem elvesztéséről. És én azt mondom neked, hogy ne onnan közelítsd meg, hogy el lehet-e veszíteni az üdvösségedet, mert vesztes leszel. Hanem onnan közelítsd meg a szellemi életedet, hogy mi az üdvösség. Mert ha te azzal foglalkozol, hogy hogyan lehet elveszíteni az üdvösségedet, akkor az elméd, az ki fog játszani téged. Az tuti. Ha azzal foglalkozol viszont, hogy mit van, akkor érték lesz benned. Az ördög nagyon rafinált. Több ezer éve a Földön olyan bölcsességgel rendelkezik, ami sokkal magasabb, mint egy ember bölcsessége. Ezért nekünk nagyon finoman a Szent Szellem hangját kell hallani. Nagyon finoman oda kell fordulni hozzá, hogy mi ma az üzenete az Úrnak. Annyi üzenet van a világban, annyi message van az világban, annyi SMS, annyi Facebook bejegyzés. Neked ezt mind ki kell szűrnöd, és látnod kell, hogy most miben élünk. Milyen korszakon van az egyháznak. Amen. Ézsaiás 42. A Szent Pál fordításból hozom ezt a fordítást, ezt a Isten üzenetet. Hosszú lesz ez a rész, de mivel szépen le van fordítva, ezért te élevezni fogod. Ími az én szolgám, akit támogatok, ez Krisztus, az én választottam, akiben kedvét lelem, lelkem. Ráhelyeztem szellememet, hogy törvényt vigyen szét a nemzeteknek. Nem kiált, nem hangoskodik, nem hallatja hangját az utcán, a megrepett nálcárat nem töri össze, pislákoló kanócot nem olt el, igazságra vezeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem töri össze, amíg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, míg nem tanítására várnak a szigetek. Így szól az Úristen, az egek teremtője, aki szétterjesztette azokat, aki kiterítette a földet és annak sarjadékait, aki leheletet adott a rajta lévő népnek, és szellemet a rajta járóknak. Én, az Úr hívtalak el igazsággal, kézen foglak, és megőrizlek. Népszövetségesévé, nemzetek világosságává teszlek, hogy megnyissad a vakok szemeit, hogy kihozd a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. A dicsőségemet másnak nem adom, sem pedig dicséretemet a báványoknak. Az előzőek imé beteljesedtek, most újakat jelentek ki, de mielőtt kibomlanának, hírül adom nektek. Mint amikor a növény bimbódzik, és kinyílik a rózsa. Arra vonatkozik ez a szó, hogy az előzőek ími beteljesedtek, most újakat jelentek ki, de mielőtt bimbózna, hírül adom nektek. A szellemi életben mindent, amit Isten ki akar jelenteni, bimbó formájában adja át. A proféták is olyan dolgokról beszéltek, ami még nem volt ott, de közel valóvá vált. Jeremiás, amikor elkezdett beszélni a törvényről, hogy a szívünkbe helyez Isten a törvényt, a szívünkbe írja fel azt, és elveszi a hús szívet, és új szívet ad, akkor az már beteljesedett akkor. Elérhető lett. Minden szó, amit Isten kimond, az elérhető. Nem mond olyan számodra, ami nem elérhető. Fantasztikus a szellemvilág, így van fölépítve. És ez, mert ez egy sugárút, ez egy stráda, ahol te tudsz haladni. Jézus azt mondta, hogy ő út. Tehát amikor ő beszél, ő mindig útra helyez. Nincs olyan üzenet, ami ne vinne rá az útra. Ő az út, magából beszél, önmagából, és magához húz. Dicsőség az Úrnak. Folytatom az Isten igéjét. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Dicséretet a föld végéről, akik tengerre szálltok, s mindaz, ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Hangosan szóljon a pusztaság és városai, a táborhelyek, ahol Kédár lakik, újjongjanak a kősziklák lakói, és a hegycsúcsokról is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteket. Az Úr kivonul, mint egy hős, akár egy katonában, fölébred benne a harciket, csatakiáltásba tör ki, és győzedelmeskedik ellenségein. Amen. Magyarázom. Amikor Isten egy új szellemet hoz, egy új kijelentést ad, az emberek elkezdik Istent megújulásban imádni. Azt kérdez, hogy miért? Azért, mert a dicsőséges beszéde, a dicsőséges kijelentése, az ige dicsősége kiárad a prófétai igén keresztül, ez lehet otthon személyesen, lehet az egyházban. És amikor jön ez a prófétai beszéd, akkor azt látják az emberek, hogy ez működni fog, és előre Istennek dicsőséget adnak. Így azt mondta az ige, hogy az Isten a dicsőségét senkinek nem adja oda. Ez azt jelenti, hogy a szellemed birtokolhatja és birtokolja a dicsőséget. Mindig tudnod kell, és figyelmeztet a Szent Szellem, hogy az nem tiéd, az Istené. Te egy házmester vagy, a dicsőség házmestere. És ebben a házmesterségben kell neked foglalkozni, és a talentumaiddal egy olyan sáfárságba belemenni, amelynek a célja az, hogy visszaadd a dicsőséget Istennek, ami történik veled. És amikor ez visszatükröződik a dicsőség, azaz megkapjuk a dicsőséget, élvezzük a dicsőséget, és visszaadjuk Istennek a dicsőségét, akkor új énekek születnek az egyházban. Olyan spirituális szövegekkel, olyan spirituális előadókkal, akik az újba vannak bent, és kiéneklik előre az újat. Emlékeztek, amikor Ezékiel, Elizeus azt mondta, hogy érzem, hogy Elizeus mondja, hogy érzem a szellememet, hogy milyen profétálni fogok. Hozzatok nekem egy lantost, hozzatok ide egy lantost! És előhozták a lantost. A lantos elkezdett gitározni, és leszállt a Szent Szem, és Elizeus prófétálni tudott. Mert tudod, a szellemvilágban a dicsőítés, az imádat, az együtt mozog a prófétai beszéddel. És akkor, amikor valami új kezdődik, akkor előre jön egy új dicsőítés is. Az emberek elkezdenek Isten imádójává válni. Nincs olyan ébredés, amiben ne imádók hoznák létre az ébredést. Olyan vonatkozásban, hogy imádó, Isten kereső emberek. És amikor elkezdtem a mai prédikációt, azt mondtam neked, el kell érni egy pillanatig, amikor te már azt csinálod, abba folysz bele, amit Isten szelleme akar, és vágysz erre az újra, hogy rendszeresen Isten úgymond kitágítsa a szellemi teret körülötted. És amikor érzed az orroddal, hogy ami körülötted van, az már nagyon avattos, az nagyon, nagyon dohos, az nagyon olyan régi módi, olyan, mint egy füllett lakás, amiben bűz van, akkor Isten jön, és meg akar újítani az egyházat. Ó, sajnos sokszor több évtizedet kell rá várni. Például Józsué, Mózesnél mit olvasol az Isten igéjébe? 400 éves volt a profécia, 400 év múlva visszajön az Úr. Egy új ébredés. Nem jött vissza 400 év múlva, 430 év múlva jött. Tudod, amikor ilyen dolgok történnek, akkor fölértékelődik a hit. Akkor fölértékelődik még a kiáltás is. Mire jött vissza Isten? Kiáltásra. Nagyon sokszor Isten azokat hallgatja meg, akik kitartanak abban, ami lehetetlen. És gondold el, hogy tudták, hogy 400 év múlva Isten Ábrahámnak adott proféciáján keresztül, ami újat tesz, de nem tett Isten, és meg 30 évet várakoztatott magára. Majd jött Mózes, akit elutasítottak, és belétapostak, és annyira belétapostak, hogy helyre kellett állnia a belső imidzsében. És Isten megmutatta neki, hogy én vagyok a vagyok. Ne azzal foglalkozz, hogy te ki vagy. Ma az ember életében ez a legnagyobb kérdés, ki vagyok? Valószínűleg Mózes is azt kérdezte, én most ki vagyok? Én most király vagyok, vagy proféta? Most döntsd már el, Istenem! Miért engedted meg ezt az egészet? És rengeteg kérdés föltehetett. És akkor Isten azt mondta neki, mi az én nevem? Én vagyok, aki vagyok. Te azzal foglalkozz, hogy én ki vagyok. Aztán majd én foglalkozok azzal, hogy te ki vagy. Mert ha te tudod, hogy én ki vagyok, akkor te teljesen tudni fogod, hogy te ki vagy. Amen? Még egyszer nem tudnám visszamondani. Tehát akkor, amikor Mózes ott van, akkor óriási kihívásokkal kezd el dolgozni, megnémul, már lemegy róla az a nagy tehetség, az a nagy ambíció, akkor jön Áron, ő segít neki, és akkor egyszer csak, ugye Áron, mikor lejönnek, elmúlik az idő, és már nem jön Mózes le, és Józsué a hegyről, akkor Áron elkezd báványt imádattatni, vagy a nép elkezd báványt imádattatni Áronnal, és amiről akarok beszélni, hogy minden ébredésben, hogyha a dicsőítés nem működik, akkor hamis dicsőítés fog létrejönni. Azt kérdezett, hogy miért pont bálványt, miért pont borjút? Nagyon jó kérdés. Köszönöm a kérdést. Mert bennük volt a borjú. Addig, amíg az új nincs benned, addig nem tudsz újat imádni. Mi az új? Istennek egy új látása, Istennek egy új megismerés, Istennek egy új kinyilatkoztatása önmagáról. Addig, amíg nincs benned az új, addig nem tudod az újat imádni. Amíg a régi vagy benne, a régit fogod tolni folyamatosan, orvérzésig. Amíg Mózes nem kapta meg, amit letöltött a mennyből, az új látást, addig nem tudott szolgálni. Addig, amíg Mózes nem ment ki, és nem tett csodát, addig nem tudta bebizonyítani Isten, hogy mi az új, halleluja, az az új, hogy kijöttök, és az az új, hogy elmentek valami más felé. De a nép azt mondta, nem, kövessünk egy borjút. Miért pont borjút? Mert azt látták életük egész idejében. A borjú imádatot, a hamis imádatot, a hamis istenkeresést. Tudod, az imázs úgy épül föl, az ördög imázsa, a sátán karakterisztikája, hogy beléteszi a személyiségbe, ott egy kicsi picike adalékot betesz, és az az adalék, a bűn olyan, hogy gyorsan reprodukálódik, úgy, mint most a koronavírus. Nem tudjuk, hogy honnan jött, de valami továbbfejlesztett valami gonosz erő, ami továbbfejlesztett a baktériumban, vagy nem tudom, mi van ezekben az egészben. A lényeg az, hogy tovább serkent ez az erő az emberek életében. Csak piciben volt bennük ott, miközben a téglát nyomták. Egy piciben volt benne, nem nagyban volt benne. Csak tudod, hogy mi élesztette ki az egészből, az egész atmoszférát, mi élesztette meg, mint amikor az élesztő meg kell. Az, hogy Mózes nem volt ott. Az az ember, akiben hittek, akiben bíztak. És amikor nincs ott az élő ige az ember személyiségében, akkor bízik valami másban. És nem Mózesben kell bíznunk már, mert Mózes meghalt. Jó tudod, meghalt Mózes. A nagyok mind meghaltak. A régi generáció, a 60-as, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek nagy hősei mind meghaltak. Na ekkor jön elő a hit. Ekkor van az a vákum, amikor Isten direkt vákumot csinál, hogy vajon embert keresel-e, vagy Istent? Vajon az én új szövegemet, az új mentalitásomat, az új elgondolásomat az ébredésről keresed, vagy azt keresed, ami a régiek között volt? Tudod, amikor valami elmúlik, és azt mondja így az ige, hogy ahogyan Mózese vele voltam, te veled is veled leszek, mondja Józsuénak. Akkor Isten egyszer csak elfordul Mózesről, és ráfordul Józsuére. Ugyanúgy rád fog fordulni Isten, rá fog az egyházra fordulni. Ha megfigyel az a pillanat, mikor már nem Mózesek akarunk lenni, hanem Istent keressük. Amen. Mit hoz a prófétai beszéd? Egy új generációt evel föl. Mit hoz a prófétai beszéd? Egy új szellemi dimenziót, amikor az emberek meg tudnak imádni, dicsérni. Teljesen más lesz. Tudod, az, ami most van, az régi. Az igaz, az eredeti, az Isten keresés. Az Isten jelenléte után való menetel, és az átalakulás. Tudod, a célok, azok jók a szellemi életedben. Jók a fizikai életedben a célok. Csak ha nincs irányítás, nincs vezetés, akkor a célok báványá lesznek, és megtalálják az különböző új báványaikat. Tudod, amikor látásban van valaki, mint Mózes, akkor Mózes nem szentségtelen lett, hanem szentséggel teljes. Mert a látás az elválaszt téged valamitől, hogy bevigyen egy újba. Mózesnek elmúltak a régi barátai. Pápá, és keresett olyan barátokat, akiket föl tud szabadítani. Nem tudom, miért beszéltem most Mózesről, de úgy éreztem, hogy ezzel képesen, mert jobban bemegy a képbeszéd, mint a prédikált ige csak sokszor, hogy meglásd azt, hogy mi az, hogy új. Még egy kicsit Józsuéről, ha már itt tartunk, és idegesen nézel rám. Viccelek. Józsué kapott egy látást Istentől, és azt mondta, hogy veled leszek. Csak ne félj, légy bátor. Te teszed be az örökségbe őket. Csak menj. És Józsué ott állt, és azon gondolkodott, hogy ez egy nomád nép, báványt imádott. 40 évig voltak már velem együtt ott a pusztában, én tudom, kik ők. És akkor van egy választás. Van egy döntés ebben a helyzetben. Van egy döntés az egyháznak, hogy mire néz. A nomád életnek a sikertelességére, vagy arra az új jövőre, az ígéretre, ami előttünk van. Soha nem jártak az ígéretben. Soha nem értették meg, milyen az, hogy hitből élni. Soha nem volt rajtuk más szellem, mint Józsuén, Káleben és Mózesen, ez a három fiatal emberen. Nem volt rajtuk ez a szellem. Jött Józsué, és tudta jól, hogy már nem érhet ott. Ki kell lépnie az újba. Nem nézhet hátra, hogy milyen volt a 40 év. Arra kell nézni, amit Isten mondott neki. Csak légy bátor, és ne félj. Mit jelent az, hogy csak légy bátor, és ne félj? Hogy bátran menjen arra, mert én vele leszek. Azt mondja az ige, pontosan így mondja, hogy amiképpen Mózessel vele voltam, veled leszek. Ez azt jelenti, figyelj, ne nézz Mózesre már. Nem embert követsz, én követlek téged. Nem embert követsz, engem fogsz megtalálni. Ugyanúgy veled leszek, mint Mózessel voltam. A jelenlétem lesz ott, én leszek ott. Ezért mondja bátran Isten neki, csak légy bátor. Ez nem egy vakbuzgóság volt. Azért volt bátor, mert megígérte neki Isten, hogy ott lesz vele. Tetszik, halleluja, menjünk tovább, Uram. Halleluja. 14-es verszak. Hallgattam régtől fogva. Némán tűrtőztettem magamat, mondja Isten, de most egyszerre fújítatok nyögök, lihegek, akár egy szülőasszony. Pusztává teszek hegyeket és dombokat, kiszárítok rajtuk minden zöldölő fát, s folyókat sziketekké teszem, tavakat pedig kiszárasztom. Idáig. Tudod, azért elemzem végig ezt a prédikáció, ezt a igerészt, mert erről szól majd a sorozat. Hogyan tudsz vakságból látásba menni? Vagy hogyan tudod megőrizni a látásodat? Azt mondja, hogy néma voltam. Néma voltam. Dávid az egyik zsoltárában azt mondja, hogy elnémultam, mert tudom, hogy jössz. És megfejtettem azt, hogy Isten, amikor csendben van, akkor nekünk is csendbe kell lenni. Amikor Isten csendben van, akkor nem zajogunk. Miért? Mert visszatalálsz Istenhez a csendbe. Azt mondod, a csend Istenéhez? Nem, az én Istenem, az a te Istenedhez. Nem a csend a lényeg, hanem az, hogy nem hallatod a hangodat, mert annyira megalázod magadat, hogy már arra se vagy méltó, hogy megnyisd a szádat az imakamrádba. Csak arra vagy méltó, hogy csendben legyél, és annyira csendben vagy, hogy felfigyeljen rád Isten. Annyira csendben vagy, hogy a menny megáll, és azt kérdezi, érzem, ahogyan keresek. Nem hallom, érzem. Én Istent másolom. Ő csendben volt, és elkezdett szülni. Tudod, akik csendben vannak, azok tudnak teherbe esni. A prófita igétől. A prófita látástól. Nem az igén keresztül jön. Akik csendben vannak, azok tudnak teherbe esni. Nem tudsz átvenni, csak csendbe. Nincs a szellemi világban olyan protokoll, hogy megengedni, hogy hangos kiáltással, és nem tudom milyen csörömpöléssel, Isten megjelenne. Nem. Isten a megalázott felé hajol le. Isten a megalázott, milyen egy megalázott ember, az nem erősködik, az nem dühösködik, az nem csapdos. Egy megalázott ember lefelé van a feje, és keresi Isten tervét. Eljutsz egy odáig már, te nem vagy hangos. Isten lesz hangos akkor. Nem tudod megtalálni Istent csak csendbe. Mondok még valamit. Nem tudod magadat megtalálni csak csendbe. Mert a kommunikációdba beégett a alaplapodra az összes olyan beszéd, ami hazug beszéd volt önmagadról és a jövődről, meg a múltadról. És amikor a Szent Szellem elkezd dolgozni, akkor szeretné újra nyákolni, újra tisztítani az alaplapodat. Mert annyi minden van az emberben, mert kimondja. És ahogyan beszélsz, az beléd ég. És az kialakít egy formát és egy karaktert. És jön Isten és újra formál téged. Nem fogod tudni megtalálni a saját személyiségedet sem. Csak a csendben. Akkor a szív elkezd visszafordulni Istenhez. Ennek a csendnek van a legnagyobb kiáltása. És Isten is így dolgozik. Először csendben van, aztán szül. Magadat is újra kell szülnöd. Krisztus szellemén keresztül. Pál beszél újjászületésről, és aztán pedig arról, hogy eltévednek emberek, és újjászüli őket. Mit gondolsz, hol szülte őket újjá? Isten jelenlétében. A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismertek, olyan ösvényekre helyezem lépteiket, amelyekről nem tudtak. A sötétséget világossággá változtatom, előttük a göröngyös utat egyenessé, és azokat a dolgokat végbe viszem, nem hagyom el. Nem hagyom el, dicsőség az Úrnak. Nem felejtem el, nem adom fel. Halleluja! Nem adja föl Isten! Meghátrálnak, csúfosan megszégyenülnek, akik a báványszoborokban bíznak, akik az öntött képmásnak mondják, ti vagytok isteneink. Ti süketek, halljatok, ti vakok, nézzetek föl és lássatok. Ki a vak, ha nem az én szolgám? Ki a süket, ha nem az én követem, akit küldök? Ki olyan vak, mint a békekövet? Ki olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem figyeltél rá. Nyitva tartottad füled, de nem hallottál. Az Úr kívánta az ő igaz voltáért, hogy nagyját tegye a törvényt, és dicsőségessé. De a nép kiraboltatott, kifosztatott lett, vermekben vannak, bilincsben vannak mindnyájan, börtönbe dugva, prédává lettek, nincs szabadító, kifosztották őket, de nem volt senki, aki azt mondja, add vissza! Ki figyel erre közületek? Ki ügyel, hallgat rá az eljövendő miatt? Az eljövendő miatt? Ki szolgáltatja ki Jákobot a fosztogatóknak és prédaszerzőknek, Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akarta az ő útján járni, tanítására nem hallgattak. Rájuk zúdította hát haragjának hevét, háború elejét, lángba borította körös körül, de ő nem vette tudomásul. Égett benne, de szíve, de nem szívlelte meg. Szíve nem vette fel. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Még egy dolgot innen kiemelek. Azért van kirabolva a nép, mert hallott, de nem ragadta meg a hallást. Nem azért van kirabolva a nép, mert vak volt, hanem mert látott, és nem akarta látásban élni. Nem azért süketek, mert nem hallották az Úrnak a hangját. Azt mondja az ige, hogy én küldtem őket ki, a követemet. A követ. Ez azt jelenti, hogy van küldetése, van prófitai beszéde. Nem jön addig az Új. Nem jön addig az Új, amíg nem akarsz újat hallani. Azt mondta, Lajos, folytasd, csináld. Így mondja ez, hogy sokat láttál, de nem vetted eszedbe, a Károli. Nem vetted eszedbe, azt jelenti, nem tartottad meg, nem figyeltél rá, nem őrizted. Azokban jelenik meg az új mindig, akik tisztelik az újat. Amilyen mértékkel mérsz, olyan mértékkel mérnek neked. Mindjárt nézzük a Márkot. Te állítod be a világosságodat, és te állítod be az új dolgot az életedbe. Amilyen mértékkel te mérsz, olyan mértékkel mér Isten. Menjünk oda, Márk 4. Márk 4. Márk 4, 10-valamennyitől. Mindjárt megnézem, hogy honnan. 23. Ha valakinek van füle, a hallásra hallja. Ez a mondat, ez a mai napig cseng a szellemvilágban. Hallottál ilyen mondatot a Jelenések könyvében? Hallottál? Tudod, hányszor mondja a Jelenések könyvében ezt a mondatot? 7-szer. A gyülekezeteknek mondja. Tudod, volt 7 gyülekezet, akinek azt mondta, hogy akinek van füle, hallja, mit szól a szellem. Kinek? A gyülekezetnek. Az első dolog, hogy ne a más Jézus és más evangélium, más egyház és más szellem legyen az ember életében, hogy lássa, hogy a szellem szól a gyülekezetnek. Mikor gyülekezet a gyülekezet? Mikor nem egyéniségek báványában van a gyülekezet, hanem amikor az egység meg tud valósulni, és az egy imádat. A testről alkotott kép képet megelőzi a Krisztusról alkotott kép. Nem elég csak Krisztusodnak lenni. Értened kell, hogy miért halt meg az Úr. Az Úr egy egyházat hív elő. Egy egyházat. Három szót használunk, legfőképpen az egyház az egyik. Az egyház, amit nem egyházat jelent, hanem eklészéját. Azaz népgyűlést, uralkodói testületet. A második ház. Ez rendes ház. Normál ház. Házként definiál. Úgy mondja a Héber, hogy család. A harmadik pedig egyház, ház, a harmadik pedig kihívott nép. Hanggal összegyűlt emberek, akik kijöttek valamiből, és átmentek valamibe. Az Isten azt szeretne, hogy meglásd azt, hogy mit épít föl. Mózes nem tudta megcsinálni azt, hogy ne csordát irányítson. Az egész egyházban, a földön is, de inkább hagyjuk a világot, ne ítéljük meg majd dicsőséges testbe. A földön az egyház az vagy csorda szellemmel van, vagy Isten szellemével átitatva. A csordáról az a tulajdonság van, hogy megy egy irányba, amerre a vezetőik viszik. A egyediséget pedig úgy alakul ki a szellemben és Krisztusban, hogy Krisztus követője vagy, nem csorda követője. És amikor Krisztus eljött, amiről az proféták mikor eljöttek, összekötöm, profétáknál és akkor Jézusnál is, Jézus ellenement a csorda szellemnek. És akkor kezdesz el igazából alakulni Krisztusban, ha felvállalod az egyediségedet Krisztusban. Nem az egyediségedet imádod, hanem hogy Krisztus mit akar átalakítani benned. Amen. Akkor ez elkezd kialakulni, akkor elkezdesz hallani. Ez az első szint. A hallás. Hallás nélkül nincs új. Mondd velem, hogy itt hallás nélkül nincs új. Minden újat meg kell hallanod. Azt mondja az Úr, én régiek beteltek, imé újat szólok. Újat kommunikálok. Amen. És mondta nekik, megjegyezzétek, figyeljetek arra, pontosabban, figyelj arra, amit hallasz. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Sőt, ráadást adnak nektek, akik halljátok. Mert akinek van, azaz, akinek van látása, van füle, hallja Istent, annak adatik. Akinek nincs, azaz, aki eldobja azt, amit hall, az elvétetik, amilyen csak van. Amen. Az Isten országa az mindig belülről építkezik. Lukás 17-ben Jézus arról beszél, jönnek a farizeusok és mondják, hogy hogy jön el Isten országa, és mondja, hogy nem szemmel láthatóak, nem természetfeletti jelekkel, nem viharral jön el, nem egy, ahol beszéltem, nem bimbózáson keresztül, egy bármilyen növényen keresztül, virágon keresztül. Isten országa, így mondja az ige, ez egyik hely, köztetek, a másik, hogy Isten országa bennetek van, mind a kettő jó. Bennünk kezd el Isten dolgozni. És amikor jön Istennek a átalakító ereje, jön Istennek a szellemének a munkája, mindig belül kezdi, halláson keresztül. A testi ember, a fizikai ember állandóan kifelé néz. Azt nézi, hogy kívülről mit kaphat. Az új ember, a belső embered azt nézi, hogy belülről mit kaphat Istentől. Dicsőség az Úrnak. Amen? És most menjünk oda az Efézushoz, amit akartam mondani, hogy dicsőségben az egyház hogyan alakul ki. Mégpedig az Efézusi levél, lapozok oda, sietek. Efézus 5.27. 24-től, mert úgy értitek. De miképpen az egyház? Kicsoda? Az egyház. Nem azt mondja, a hívek, az egyház. Pár egyházban gondolkodott. A hívők nem egyházban gondolkodnak, mert ez is meg van támadva. Ez is meg van támadva. Honnan van megtámadva? Bizonyos vezetők kialakítanak bizonyos képeket arról, hogy nem kell egyház, vagy kell egyház. Csendes egyház, halk egyház, láthatatlan egyház, látható. Mindenfajta ilyen fogalommal úgymond bürleszkednek, mint a cirkuszba. És elveszíti az értéket az egyház, azt az értéket, amin övé. Hogy Jézus Krisztus így szólítja meg az embereket, hogy az egyház, az én egyházam, szenvedélyes érte. Mennyire szenvedélyes Jézus az egyházáért? Meghalt érte. Meghalt az egyházáért. Ma egy olyan szellem van a piacon, az utcán, a gyülekezetekben, hogy nincs értéke a juhoknak. Nagyon hasonló akkor, amikor Jézus eljött, akkor ő azt mondta, hogy ez a nyáj egy pásztor nélkül való nyáj. Közben volt vezetés. És ez a vallási, testületi vezetés nem látta azt, hogy minden tönkre megy. Jézus megígyezte azt, hogy ezek az emberek, ezek pásztor nélkül vagyok, juhok, és meg vannak gyötörve szellemileg. És senki más nem vette észre, csak ő. Senki nem egyet el egy kajafáséktől, vagy a Sanhedrintől, senki sem mondta, hogy milyen állapotban vannak a juhok. Jött Jézus, és mondta az analízis, mint egy jó orvos, figyelj, ezek az emberek tönkre vannak menve. Jobbra nézek 5000 nyomorult beteg ember, balra nézek 3000 nyomorult beteg ember, balra nézek szegénység nyomor a köbön. És mindenki látta ezt, kivéve a vezetőség. A vezetőség elnézte azt a szellemi kifosztottságot, azt a szellemi űrt, ami ott van Izrael életében. Senki nem vette észre, kérdezem, de észrevették, csak nem akarták látni. Mert egy olyan testületi szellem volt fölöttük, ami vakká tette őket, gonosszá tette a szívüket. Jézus azt mondja, hogy a sátán a ti atyátok. Ez nem szó szerint a sátántól kaptak atyaságot, csak behozta ezt a látást az egyházba, hogy a sátánnak is van atyasága mindenfajta területi, gonosz, vallásos vezetésen keresztül. Mindenfajta területi, vallásos, gonosz vezetésen keresztül. És amikor te hallgatsz, most nem akarok szolgáló ellenes lenni, mert pont fordítva, szolgáló mellett akarok lenni, de tudd meg azt, hogy elérkezett az a pillanat, amikor meglásd azt, hogy vannak vezetők, akik vallásos területi fogságban vannak, az ő gyülekezeti fogságukban, kultúra fogságában, nemzeti fogságban, politikai fogságban, és ez a szellem nem engedi a látást és a növekedést. Tönkretesz, kifoszt, megbuktat, és visszagátol, elgáncsol téged abban, hogy növekedjél. Nem mindig az egyéni életedben van a hiba. Nagyon sokszor az a hiba, hogy a terület fölött egy olyan sátáni erődítmény van, amit az emberek nem változtattak meg, nem mertek ellene szólni, és egy ember sem volt az, aki szellemben fölkiáltott volna, hogy Istenhez is azt mondja, Istenem, törd meg ezt a vallásos, területi kontrollal teljes szellemet, ami nem engedi, hogy az egyház lásson, felnevelkedjen, meggyógyuljon, helyreálljon, betötök ezen a Szent Szellemmel, és behozza az embereket az egyházba. Hű, halleluja! De miképpen egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyetek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus szerette az egyházát, és önmagát adta azért. Nem tudsz tovább menni, ha nem az egyházban akarsz tovább menni. És nem fogsz tudni növekedni, ha az egyházban nincs növekedés. Tudod, milyen állapotban leszel? Vajúdó állapotban. Nyögő állapotban leszel. Nyögsz. A területi szellem fogságában. Van területi szellem, ami egy olyan sátani erő, amely kultúrákat, gazdasági helyzeteket, politikába szól be. És van egy másfajta szellemi erő, ami a vallásba, a hitéletbe, a kereszténységbe szól bele. Kajafás érdekes módon, Kajafás egyébként meg az egész családja Herodestől függött, illetve a birodalomtól, a római birodalomtól, Cézártól, és évszázadokra visszamenőleg, Krisztus előtt, évszázadokra visszamenőleg kialakult kompromisszum volt a papok életében. Nem volt király, nem volt proféta, csak papság volt. Utánozták a 120 tanítói, úgymond klérust, ami Ezrás idejében föl volt állítva, de nem voltak proféták, és a politika korruptál tette a hatalmat. És mikor Jézus betette a földnőt, és betette a lábát Jeruzsálembe, a templomba, itt-ott szolgált az utcákon, akkor ő több száz éves hagyományba jött be, abba a kultúrába, ami körülvette őt. Tudod, amikor olvasod a hazsápokat a Bibliában, korában, Zakariás életét, től kezdve Keresztelő János élete, Jézus élete, a 12 tanítvány élete, ezt látod, ezt a Bibliában, valamit nem érzel sokszor, valamit nem, valami bűzt, ami ott volt az utcán, nem a trágya, nem a szemét illata, hanem az, ami évszázadok óta fölgyülemlett a szellemvilágba. Jött Jézus, és érezte ezt a bűzt, érezte, hogy korrumpálódott az egész egyház, és mindenki csendben volt, senki nem mert áttörését imádkozni. Van, nem így van? Az emberek prédikálnak a YouTube-on, de nem érzik a bűzt. Mert ha éreznék a bűzt, akkor olyan szellem áradna le a gyülekezetekbe, akkor olyan kenet nyilvánulna a magasságból, ami azonnal kiáradna. Nem hiszem el az új szövetségben, annyit kéne várni rá. Csak nincs egy igaz az ebbe az országban, vagy nincs egy igaz, ahogy mondja az ige, az egész földön. Nem, vannak igazak, és azok elkezdtek szülni. Némák, mint Isten, várnak, hogy Isten szüljön. Mondja le nagy áment. Hú, halleluja. Tehát ott tartottam, hogy ebbe jön Jézus ebbe az egész atmoszférába, és minden bűzlik, minden rohadt körülötte. Bárhová megy, nyomorultak, sánták, békjúban élők, némák, démonikus emberek. Az egyik kint van már a sivatagban, le kell kötözni, míg azt is szétszakítja. Akkor azt kérdezett, hogy honnan jött ez az ember? A városból. A városba démonizálódott le. Hogy megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által. Hogyan tisztítja meg az egyházat Isten? A réma, az Isten kijelentett igén keresztül. Az igén keresztül. Ma erre nincs divat, hogy az igét hallgassuk. Amikor megnézem ezeket a különböző szolgálatokat, mindig azt nézem, hogy van-e ige a szájába. Soha nincs ige a szájába. Ha még van is, akkor csak idézi az igét. Tudod, ez számomra blaszfémia, Isten káromlás. Amikor nem az ige tisztít meg engem, és nem az igéből beszélek. A látás honnan jön? A Bibliából. A Bibliából jön a látás. Figyelj, nem hiszek ennek a szellemnek, ami nem a Bibliára teszi hangsúlyt. Nem hiszek annak a szellemnek, ami nem a Bibliából építkezik föl. Nem hiszek annak a proféciának, annak a profétának, akit nem az ige épített föl. Nem hiszek. Te hihetsz, én nem hiszek neki. És nem is fogok hinni neki. Amen. Hát ez nem annyira kellemes üzenet. I know. Én tudom, hogy ez nem kellemes. Mert olyan kor van, hogy azt akarjuk hallani, ami jó. De testvérem, nem csak az a jó, ami szerinted jó, hanem az is jó, ami Istentől van. És az nem mindig az, amit akarsz hallani. Figyelj, a te felelősséged nem az, hogy most áment mondjál, vagy igent mondjál, vagy bólogass, vagy megveregesd a vállamat, és azt mondod, jó volt a prédikáció. Nem jó prédikáció, testvérem. Ez igaz beszéd. Ez nem jó prédikáció, hogy most beleírjuk magunkat valami jó üzenetbe, és akkor de jó volt az üzenet. Nem, én korszakról beszélek. Azt hiszed, hogy ha lelkesek leszünk, vagy ha Szent Szellem jön, akkor az ébredés? Nem ébredés. Tudod, mi az ébredés? Amikor megérted a dicsőséget. Megérted, mi az, hogy dicsőség, és hogy jön létre az egyházban a dicsőség. Az az ébredés. Azok az ébredések, amikor te azt mondtad, hogy ébredés volt, és láttad a YouTube-on, azok nem ébredés volt, azok egyes embereket Isten kiválasztott szuverén módon irgalomból. Fölemelt, működött rajtuk valami. Amikor meghaltak, akkor megállt minden. Akkor mentek ugyanúgy, mint ti, reggelente fölkeltek, mert megszokták a reggeli Isten kis tiszteletet, elmentek, és mondták, meghalt. Motorbalesetbe, autóbalesetbe, végegyengülés, minden, meghalt, betegségbe. Na de jöttünk ébredésbe. Meghalt. Nincs itt az ember. Nincs itt. Felejtsd el! Most te vagy meg Isten! Hajrá! Halleluja! Hú, ez tetszik, Uram! Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat. Hogy azon ne legyen szeplő, sömör, valami aféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint a tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki a tulajdontestét nem gyűlölte. Táplálja azt, ápolgatja azt, miképpen az Úr, az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk. Kinek a teste? Krisztus teste. Mindenki a test tagja. Az ő testéből, csontjaiból való, annak okáért elhagyja az ember atyát, anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, össze van ragasztva, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez. Hát ez az. Túl nagy titok. De én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Az asszony pedig meglássa, félje a férjét. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Mire van elhívva az egyház? Megláttuk az ige tisztítására, a dicsőségre, és mi volt ez a harmadik? Az egységre. Az egységre. Az egységre. Azt kérdezed, hogy hogyan jön elő az egység? Én is ezt kérdezném. Az ige, a Szent Szellem, és hogy megérted a testet. Hogy a testért halt meg, a testért fog eljönni, és a testet tölti be dicsőséggel, előtte pedig megtisztítja, hogy egység legyen. Ige, dicsőség, egység. Ige, dicsőség, egység. Halleluja. Jó, Lali, értjük, egyszer is elmondod, értjük. Halleluja. Mark Twain-től hoztam egy, mondókát. Bármikor, amikor a többség oldalán találod magad, akkor érdemes elgondolkozni. Ámen, jó beszélsz. Ma a többség, egy csorda, amit csinál, az egy totális működésképtelen valami, és nem véletlen, hogy keresik az emberek az önbecsülést minden vallásos státuszban. Nagyon sok erős vallási trend sodorja errefelé őket, de az egyben lehetőség azok számára, akik képesek egy megfelelő távolságból nézve felismerni azt, hogy mi történik igazából a 21. században, azaz most. Soha, soha ne akarj csorda szellemet. Mutatom, hogy hogy működik ez a csorda szellem. Emlékeztek a paráznanőre, aki a János evangéliumában, azt hiszem a 9. vagy a 8. fejezetben van leírva, és oda hozzák Jézus elé. Pont Jézus prédikált. És a férfiak körülállják, és azt kérdezik tőlük Jézustól, hogy mit cselekedjünk. Te mit cselekednél, Jézus? Parázna, megcsalta a férjét. Jézus tudja jól, ha válaszol, akkor csapda. És nagyon sokszor olyan területi szellem van a fogságában gyülekezetek, olyan vallásos, totális kontroll, ami meg akarja félemlíteni, és olyan kommunikációra igyekezik bevinni az egyházat, miképpen Jézust, amelynek a vége mindig bukás. Soha ne kommunikálj vallásos őrültekkel. Soha ne gondolkozz azon, hogy megfelelj nekik. Amikor elkezdesz szolgálatokat hallgatni, és úgy érzed, hogy a lelkiismereted, a személyiséged összefolyik, összebomlik, és azt érzed, hogy ő egy hatalmas ember, te pedig azt érzed, hogy egy senki, akkor bajba vagy. Mert akkor egy olyan szellemmel találkoztál, amit téged le akar uralni. Mindig követőket keres ez a szellem. Követőket. Mindig követőket. Mert utánozza Jézust, ez a szellemi erő, ez a totális teritoriumban működő helyi testületi szellem. És Jézus, amikor ott volt, és látta, hogy fölöttük megint a sátán van, és a sátán kikéri Jézust, akkor azt mondta nekik, hogy figyeljetek ide, és letérdelt, és a sárba, a homokba, a piszokba elkezdett írni. Fölírta a lelkiismeretükben, mi volt fölírva, már szellemi megítélés képessége elkezdett beszélni rajta keresztül. Ekkor hallgattak el. Tudod, ezt a szellemet nem fogod tudni, ezt a pofázást nem tudod, ezt az undorító fröcsögést nem tudod megállítani, ha nem használod természet fölött ajándékaidat. Ezt nem lehet legyőzni soha. Ez egy szellemi erő, ami vádol, becsap és behúz a 21-es csapdájába. Erre kijelentés kell. Élő kapcsolat Istentől, hogy hogyan tudod megállítani ezt a kommunikációt. Ez egy destruktív erő, ami kikényszeríti az emberből a rossz beszédet, és be akarja csapni, és a kommunikáció, a különböző perpatvarok, zajok, stb. Ez mind arra van, és mindenfajta vitatkozás, hogy belemenj ebbe az erőbe, ebbe a masszába, hogy csürhévé legyünk, csordává. Jézus írt csendben oda, fölírta, és érdekes módon mindenki elment. És mondok még valamit neked, hogy ma az egyházban meg tudunk bocsájtani szánkkal, de amikor megfordul a személy, vagy hazamegyünk, akkor fogunk egy követ, szellemben agyonkövez. Tudod, rosszabb állapotban ma az egyház, mint sokszor a történelmi felekezetek. A történelmi felekezetben legalább beléreznek abba, hogy ők is bűnösök, ő is bűnös, hát akkor mit bántsam? Ma az újjászületett kereszténységnek nagyon nagy kihívása van, hogy meg tudjon valóban a szeretetben újulni. Mi az, hogy szeretet? Ez ma is olyan árucik lett, amiből pénzt csinálnak. A szeretet az nem árucik, az isteni lénye. Halleluja. Isten nem adja oda az egyházát. Nem adja oda a dicsőségét sem. Előző héten azzal kezdtünk, hogy mi az, hogy Krisztusban lenni, és ezt folytatom. És látod, hogy az egyházért Krisztus meghalt, hogy adja a dicsőségét. A Krisztus nem akar mást adni, csak önmagát. A Kolossében így írja Pál. A titkot folytatjuk a titokkal, amely korszakokon és nemzedékeken át rejtve volt az emberek előtt, most pedig láthatóvá vált az ő szentjei számára, akiknek az Isten tudtára akarta adni, hogy a nemzetek között mi bőséges e titok dicsősége, ami az, hogy Krisztus bennetek van, a dicsőség reménysége. Ahhoz képes tudsz átváltozni, ahogyan értékeled benned a Krisztust. Az átváltozás lényege, hogy azért akarok látni, hogy átváltozzak. Amikor pozícionálod magadat ebben, hogy benned van Krisztus, akkor elkezdesz változni. Amikor pozícionálod magadat abban, hogy mi a tiéd, akkor elkezdesz változni. Mi a tiéd? Krisztus a tiéd. És ő azt mondja rólad, az egyházról, az enyémi vagytok. Ha nem tudod, hogy mi van benned, nem fogsz tudni elindulni az úton. Tudod, hogy ki lakik benned, és meg kell ismerned őt. Azt mondja a Galácia 4.9-ben Pál, hogy miképpen ismertétek meg Istent, azaz így Isten miként ismert meg titeket. Mondom a környezetet. A galáciai gyülekezet újjászületett emberek voltak. Majd jöttek hamis apostolok, hamis szolgálók, a területi szellem fogságban lévő szolgálók, akik tönketették az egész gyülekezeti munkát. Pál örjön. Azt mondja, kicsoda ígézett meg benneteket. Ez a területi szellem igéz. Igéz. És átváltoztat. Mindig, amikor a területi szellem megjelenik valahol, vallásos klérusokban, mindig ígézet alá viszi az embereket, és törvénykezés alá viszi. A törvénnyel manipulál. Mondja nekik, hogy kicsoda ígézett meg benneteket, akik között Krisztus úgy feszítetett meg, mintha élő módon ott lett volna, mint egy plakát, és végignéztétek volna a plakáton az egészet. És azt mondja, hogy miként megismertétek Istent, vagy úgy folytatja, Isten megismert titeket. És tudod, ez egy kettős dolog, hogy amikor elkezded megismerni Krisztust, akkor megismertetett emberré válsz. Mert görögben így van, hogy miképpen megismertétek Istent, azaz Krisztust, azaz, hogy Isten megismert titeket. Az a második rész, hogy megismert Isten titeket, ez úgy lehet lefordítani, hogy miképpen ismertette meg magát Isten veletek. Ez nem csak egy megismerés. Hát igen, ismerem. Nagyon sokszor mondjuk ezt a szót, ismered az Gipszi Jakabot? Persze, Jakabot ismerem. Tudom, hol lakik. Tudom, ismerem a gyerekkorát. Egyik ismerősöm vele járt óvodába, stb. Stb. Ez nem ez az a megismerés. Mi az isteni megismerés lényege? Az, hogy egy embernek a belső szándékait megismered. Úgy mondjuk mi magyarok, hogy kiismerjük. Mondja egy magyar közmondás, hogy ember csak lakva ismerni meg. Hogy beléd lakik Krisztus, hogy mélyebben megismert. És nem csak azt ismernek, hogy mi vagy te, hanem hogy ki ő. És ahogyan ismered, hogy ki ő, úgy megismerteti önmagát. Az emberek nagyon könnyen, felszínesen mondják, ismerem Istent. Ismerem az ő gondolatait. De sajnos a titok az kijelentés alapján jön, és nem csak megtapasztalás útján. A dicsőség reménysége, folytatom 28-as verszaktól. Akit hirdettünk nektek, intve minden embert, tanítva minden embert, teljes bölcsességgel, hogy minden embert tökéletességre juttassunk Krisztusban. Ezért fáradozom én, küzdök az ő erejének megfelelően, amely hatalommal működik bennem. Amen. Hát ott a Lukács 17.20-ban azt mondta Jézus, lássatok, az Isten királysága bennetek van. Ha látod, hogy mi van benned, az fog felnőni benned. A növekedés törvénye az mindig belülről jön létre, és mindig valamit beléd helyez Isten. Azt mondja Jézus, hogy a magvető veti a magot. A vető veti a magot. Minden vetésen keresztül jön beléd. És mind, ami benned van, az úgy nő föl, hogy elhiszed, hogy benned van. És akkor benned van, az el akar kezdeni nőni. Jézushoz oda mentek a Lukás 17-ben, leírja a tanítványok, hogy növeld a mi hitünket, mert nem tudunk megbocsájtani. És akkor mondja nekik Jézus, hogy úgy van Istennek az ország, úgy van a hitnek a növekedése, hogy mint a mustármag. Mint egy mustármag. Mit mondott ezzel? Ha van magod, akkor van hited. Ha nincs magod, nincs hited. Ne a mustárra nézzél meg, hogy kicsi a mustármag, és akkor mondjuk, igen, kicsi hit, az úr szereti a kicsi hitet. Nem ez a lényeg csak. Csak nem ez a lényeg, hogy van-e magod? Van a mennyből valamid, ami fölnő benned? Van-e valamit, amit hitre késztett téged? Van-e valami? Ma ebben a korszakban hit az, ami a legnagyobb támadás alatt van benned. Hogy higgy abban, ami történt veled az életedben. Akkor azon gondolkoztam, hogy mi az, hogy más szellem? Mi az, hogy szellemi életben Pál apostol tanításán keresztül felnőnek emberek, a Szent Szem jelenléte ott van egy gyülekezetben, hogy többek térnek meg az Istenhez egy jó városban, Korintusban, nem tisztáltan a város volt, de hogy egy normális városban, és kikötőváros is volt egyben, tehát egy nagyon nagy, nem kikötő, hanem kereskedelmi város inkább, és egy óriási nagy felendülés lehetett volna az egész kontinensen, vagy a 1000 kilométeres körzetben, Korintuson keresztül, Pálnak nagyon nagy szerepe volt ebben is. Hogy lehet az, hogy ezek az embereknek azt mondja a 2 Korintus 11-ben, hogy félek, hogy amik éppen a kígyó megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitok is elmentek tőle, elhagytak benneteket a Krisztus tiszta gondolkozásával kapcsolatban. A Krisztus tiszta gondolkozásával kapcsolatban. Azért, mert egy területi szellem fogsága alá került a gyülekezet. Megtámadta az elmét ez a területi szellem. Ez egy ördögi támadás volt a gyülekezettel szemben. Hogy ki vigye őket az erősségükből. Tudod, ha te elkezdesz látni, akkor az erősségedet támadja az ördög. Csak nem vetted észre. És te azt hiszed, hogy erősebbnek kell lenned, és akkor majd legyőzöd az ördögöt. Micsoda területi teológia. Ez a területi szellem teológiája. Légy erősebb, légy nagyobb hitű, szeress jobban, imádkozz többet. Nem. Megnyitok az Isten jelenlétével, mert szeretve vagyok. Nekem nem kell produkálnom magam Istennek. Tudod, amikor Isten embereihez leszáll a Szent Szellem a Bibliában, akkor mindig azt látod, hogy választása van. Vagy produkálni fogja magát, vagy elfogadja annak, amilyen, és kilép azzal az üzenettel, amit Istentől kapott. Mondjuk erre példát? Mondjuk ott van Zakariás. Ugye Jézus előtt van. Zakariás történetében, azt nem olvassuk a Bibliát, mert nincs rá időnk, Zakariás történetében az az óriási, hogy nem tudja, hogy mi történik vele. Így írja az ige, hogy az egész nép pedig imádkozott. Ő pedig benn volt, és pont töménezett. És ott volt egy illata, tömén illata. Mindenki imádkozik, de senki nem vár semmit. Tudod, ez a területi szellem a kajafásségnek az uralma alatt. Senki nem vár semmilyen megoldást. Senki nem vár valami újat. Közben az egész szellemvilág pörgött már. Évek óta tudták, hogy Jézus vissza fog jönni. Gábriel ezt mondja, hogy el fog jönni Jézus, el fog jönni János, minden meg fog változni. Még 9 hónap is csoda van. 9 hónap, és megváltoztatja Isten az egész történelmet. De ő csak ott, a szokásához híven csinálja töménezést. Hű volt, igaz ember volt, tiszta volt, belénekössél, mert senki nem mer belekötni. Tényleg igaz ember volt, valódi, csak volt valami, ami őt is megfárasztotta. Már. Azt, hogy évtizedek óta nem volt gyereke. Azt, hogy évtizedek óta nem volt gyereke, és csak azt láttam, minden pusztulás, minden meddő, minden megy el az enyészetbe, és ott a nép imádkozik kint, tökéletes, bent ő, csinálja a töménezést, ott a tömén illata, csak Isten bölcsessége, csak Isten jelenléte nincs sehol. A tömén illata ott van, az majd pótolja talán Isten szellemét. A nép imádkozik, kinézel balra az utcán, ott van a nép, a tömeg imádkozik, dicsőség Istennek, ébredés van. Én igaz ember vagyok, már nincs gyerekem, és nincs itt Isten jelenléte, de lesz valami, lesz. És na ez a lényeg, hogy megcsinálta, hogy felmerte vállalni, ez a hős, aki fölmegy minden egyes, amikor ráesik a papi tisztségnek az ideje, ő fölmegy és tiszta, becsületesen csinálja. Igen, úgy látszik, hogy semmi értelme nincs, mert hozzászoktunk, hogy minden normális. Mert nincs Istennek sok hatása az emberek életében. Nem sokkor Isten. És nem bolondultam meg. Csak tudom, milyen Isten, mikor lejön. Lesokkolja az egyházat. Felborítja a megszokott normális dolgokat, a normális pillanatainkat, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat. Így szoktuk, így rendezkedtünk be, apám is így csinálta. Zakariás mondhatta bent a templomba Istennek, Istenem, még hányszor csinálom ezt a töménezést? Már undorító az a bűz. Istenem, a jelenléted kell, a Krisztus élete kéne. És csinálta, és csinálta, de hű volt. De belül valami biztos változott, mert pont őt választotta ki Gábriel. Érdekes módon pont őt. Miért? Mert valószínű a szívében volt valami. Volt valami, nem a hit, hanem a hűség. Nem a hitnek úgymond a szava, a profitai szóba való ráállás, hanem volt valami olyan dolog, amiről nem tudom, de igaz ember volt, az igaz embernek a mentalitása. Valami olyan, hogy meg kell menni ma is. Igen, a nép ott majd imádkozik, borzasztó hallani, mindenki szegény, nyomorult, beteg, csonkabonka. Én bemegyek és imádkozok, az csak azért is. Igen, nem jött még Jézus vissza, és csinálja. Nagyon érdekes az, amikor elolvasod a történetét, hogy jön Gábriel, és befogja a száját. És idáig eljutott az egyház, és azért nyitotta ki Isten ezt a lehetőséget, hogy befele legyen csönd, hogy csöndbe legyen. Hogy csöndbe legyen. Hogy úgy írja az ige, mikor vége van a szolgálatának, hogy hazamegy. Hazament Gábriel, hazament Némán. És tudod, azt, amit ott a templomban nem tudott átvenni, azt Némán otthon leült egy székre, és gondolkodva átvette. Tudod, nagyon sokszor az egyházban nincs átvétel. Mert tudod, hol kéne átvenni dolgokat? Otthon. Mert te azt hiszed, ha idejössz, és ezt a struktúrát követed, hogy jó keresztény vagy, idejössz, hallgatsz, mosolyogsz, és ha elmész, hogy ettől változik meg az életed. Nem. Nem, hogy ami kijön Istenből, vagy a prédikátoron keresztül, és jó, és igei, azon elkezdesz gondolkozni. Gábrielből, ami kijött, az isteni volt. És ami kijött Gábrielből, az befogta a száját. És azt mondta, figyelj, olyan a szád, mint a sugárút. Minden jön ki belőle. Mint a hányás, mint a sugárba hányás. Mindenki jön belőle. A répa, minden ott van. De én azt akarom, azt akarom, hogy erre a sugárúton nem menj tovább, mert ebből rossz lesz. Mert nem hitte el, amit Isten mondott. Nem bántotta Isten. Tudod, Isten irgalmas. Tudod, mit jelent az irgalom? Hogy lehajolok. Ez az Isten irgalom. Semmi köze nincs az ember irgalomhoz. Lehajolok egy ember részére, egy olyan képességgel ruházom föl, miközben én lehajolok, amely által ő helyre vissza tud állni. A helyreállás azt jelenti, visszaáll az eredeti állapotába. Nem kérek tőle semmit, csak azt, hogy elismerje, hogy én tőlem van. Egy olyan természet fölötti átadás, ami Isten szeretetéből fakad, amire Isten azt mondja, nem érdemből, nem kell megfelelned, én most bebizonyítom, hogy nekem van szeretetem. Úgy, hogy nem kérek érte viszont semmit. Mert nem függök tőled. Hallod? Nem függök tőled. Tudod, ez a világ, ez kapcsolatfüggő. És most jól vesd ezt a mondatot, hogyha rossz, akkor ne fogadd el. De Isten tulajdonképpen nem kapcsolatfüggő. Tehát ő, hogyha te megbántod őt, ő tulajdonképpen nem lesz depressziós. Tehát, hogy nem lesz ideges, és nem mondja Jézusnak, képzeld, mit csinálta Lajos. Most mondd meg ezt a hülye gyereket. Most képzeld, mi prédikált? Hallom. Figyelj, szerintem ne szólj hozzá. Szerintem ne foglalkozz vele. Nem, távol álljon Jézus nevében. Nem, Isten azért fejezi ki ezt, hogy éreztesse azt, miközben az irgalom elér téged, hogy a Krisztusnak az irgalma elér téged, hogy egyszerűen fel tudj nézni a keresztre, és lásd, hogy ez ezért adatott. És nem azért, mert annyira szeretted őt, és olyan kapcsolatot épített ki vele, amiből megelégedett Isten, és ez a megelégedettségéből odaadta azt a csodát. Az irgalom pont arról szól, hogy valakihez lenyúl Isten, és azt nem személyfüggővé, hanem imádóvá teszi. Mi a kettő közötti különbség? Hogy nem emberekben bízik, nem valamilyen vallásos ceremóniákban, vagy vallásos modellekben, vagy a területi szellemnek az uralma alatt van, hanem látja, hogy ő és Isten dolgozik egymáson. Dolgozik azon, hogy felismerje, hogy ő létezik. Dolgozik azon, hogy felismerje, hogy ő szerető Isten. És nem azért érít meg csak, azért mert kegyelem van, és hirdetjük a kegyelmet, hanem azért érít meg, mert ő a belső lényéből fakadóan meg akarja ismertetni önmagát. Előre kiválasztott magának bennünket. Azért ad irgalmat, hogy felismerd, hogy előre ki vagy választva, hogy fiává fogadjon Jézus Krisztusban. Szívbéli szándékának megfelelően, ama kegyelem dicsőségének magasztalására. Amellyel megáldott vagy kegyelembe fogadott minket a szeretetben. Akiben a váltságdíjunk van, az ő vére által, vétkek, elengedések, kegyelmének gazdagsága folytán, amelyet bőven kiárasztott ránk. Ez csak folyik. Teljes bölcsesség és értelemmel, tudtunkra adva akaratának titkát, amelyet szívbeli szándékának megfelelően előre eldöntött ő benne, Krisztusban. Krisztusban. Mondd velem, Krisztusban. Hagyd dicsőj meg a fiú. Ó, halleluja. Nem fogom engedni a területi szellemnek a nyomását. Nem fogom megengedni, hogy más szellem, más Jézus, más evangélium és más egyház legyünk Jézus nevében. Feltettem a szolgálatomat, feltettem a szívemet, oda szántam Istennek magamat. Szétverem ezt a területi szellemet, halleluja. Aki kijelölt időszakok beteljesedésének rendjére nézve. Köszönöm, Pál! Köszönöm, hogy megmondtad, hogy vannak időszakok, azok beteljesedtek, azok vannak rendszerint, és ez az idő rend, ez elérkezett hozzánk. Benne vagy egy időbázisban, egy idő átmenetben, egy olyan kapuban, ami megnyílt, dicsőség az Úrnak. Nyitva van a kapu, nyitva! Egy új rend született, ez az Isten kegyelmének megnyilvánulásának a rendje. Egy új atmoszféra Krisztusban, tudtunkra adva akaratlanak titkát, kijelölt időszakok beteljesedésének rendjére nézve, vannak azok, amik be fognak teljesedni. Eljövök, prédikálok, nem történik semmi, nem adom föl, jövök szombaton, amíg egyszer, úgy, mint Zakariás, nem látom meg az Isten dicsőségét. És lehet, hogy nincs hitem, lehet, hogy nem szeretek eléggé, nem érdekel, de jövök és csinálom a tömét. Csinálom. Nem nézek arra, hogy imádkozok, nem nézek semmire. Nem nézek arra, hogy meddő dolgok vannak az életemben. Arra nézek, hogy Isten egyszer csak meg fog nyilvánulni. Miért? Mert meg van írva az ígéretekben. Nem a lehetőségekben élek, az ígéretekben élek. Nem azáltal élem a szellemi életemet, hogy milyen lehetőséget kapok Istentől, hanem arra, mit mondott Isten, milyen korszakban vagyok Jézus nevében. Hú, áttörő vagyok, halleluja, úgy, mint Zakariás. És kijelölt időszakok beteljesedésének rendjére nézve, és még mindig ki tudom mondani, vagyis, hogy újra egyesítse a mindenséget Krisztusban, azt a mindenit neki. Tehát te azért vagy itt minden szombaton, hogy újra egyesítsd a mindenséget, mert Krisztus hol lakik? Benned, amen! Mi szerkesztődik össze Krisztusban az egyházzal? A menny, halleluja! Tehát egy életszínvonal él az egyház. Milyen életszínvonal? A menny életszínvonal! Miért kiabálsz? Mert borzasztóan izgalmas! Ó, halleluja! Ha Krisztus nem lenne izgalmas, akkor mi az izgalmas? Hát ő a legnagyobb izgalom, halleluja! halleluja. Tudod te, beterminál, köszönöm. Tudod te, halleluja. És még sok minden van, halleluja. Még sok lövés lesz. Tehát az Úr, halleluja. Jaj, dicsőség az Úrnak, szeretlek Uram, szeretlek Jézus, szeretlek, föl magasztalja a gyülekezet a személyedet. Áttörünk minden korlátot, vallásos korlátot, és valad szól az életünk názereti. Hű pásztor, aki meghaltál, de élsz. Láttuk, hogy meghaltál, de élsz. Ó, halleluja. Szóval, láttam a bárányt. Halleluja. Uram, kivetted az fejembe, mit akartam mondani. Halleluja. Köszönöm. Halleluja. És amikor az ember elkezd Krisztusban mozogni, nem tud csak úgy mozogni, hogy egyesítve van. Tehát amikor te Krisztusban lépsz egyet, figyelj, lépsz egyet, akkor a menny jön. Te lépsz még egyet, megjön a menny. Csak benne maradj. Benne maradj, vagy ő benned. Ez két különböző fogalom. Amikor ő benned van, akkor te már ő benne tudsz lépni. Ahhoz, hogy hitben lép, Krisztusban kell lenned. De mivel Krisztusban vagy, ezt realizálnod kell. Amen. Figyelj, determinálta az ember a sorsát azáltal, hogy azt mondta, hogy én ismerem Istent. Mondd azt, hogy nem annyira ismerem. Megnyílik a menny. Mindazt, ami az egekben, és mindazt, ami a földön van, ő benne, újra egyesíti. Akiben örökösökké is váltunk, minek az öröksége? Kik vagyunk, Uram? Kik? Oh my God. Mindaz, ami a fiúja, az a miénk, akiben örökösök is váltunk, annak előre meghozott döntés alapján, aki működésben tartja a mindenséget, saját akaratán kell szerint. Nem tudom olvasni már, halleluja. Oh, halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nem gondoltam, hogy ez lesz. Nem így akartam adni. Nagyon, nagyon morózus akartam lenni, és komoly, de nem sikerült, halleluja. Mondok az Efézus 3-at újra, az igét, menjünk az igéhez. Mi építi fel az egyházat? Az ige. Hogyan vagyok a dicsőség? És mit hoz a dicsőség? Egységet. Halleluja! 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 Nekem. Szeretlek, Uram. Szóval, halleluja. Moderálj, Uram. Hogy mondj, Amerika kicsák. Nekem valamennyi szent közül. Az úgy a legjelentéktelen. Uram, atyám, egy ilyen jelentéktelen embernek kinyilvánított, hogy kicsoda Krisztus? Akkor mi van az egyházzal? Senki nem gyilkolta a papostolokat, senki nem gyilkolt meg senkit. Nem üldöztük az egyházat. Azt mondja, maga a legjelentéktelen, tudod miért? Tudta, hogy nem volt a 12 között, nem volt a 70 között, sőt, üldözte az egyházat. Jutott osztályrészül az a kegyelem, hogy hirdessem a nemzeteknek a Krisztus felfoghatatlan gazdagságát. Tehát elkezdett prédikálni, és tudta jól, hogy amit beszél, azt ő se fogja föl már. Tehát itt megállt az ész, mert a szellem, a bölcsesség szellem által tanított. Azt mondja az egyik helyen, Korintusban, elmentem Korintusban a második levélben, vagy az első levélben írva, na most hirtelen fáradt, vagy nem tudom, de az elején ezt mondja, hogy én meggyőződtem arról, hogy csak Krisztust, mint keresztre feszített Krisztust akarom látni. És miért? Mert meghalt azért, hogy ez a feletté való dicsőség és bölcsesség kiáramoljon Krisztusban belőle. Azt mondta, én nem megyek úgy oda, atyám, ha folyamatosan a prédikáció alatt nem látom, hogy te meghaltál értem. Meghalok az egész életemben, hogy a Krisztus kiáramoljon. Nem magamat akarom prédikálni, nem magamat akarom előre törni, nem az én szolgálatomat, nem az én múltbani tapasztalataimat, nem a múltban lévő sikert. Nem, Uram, látlak, Uram, félek tőled, rettegek, hogy csak megmaradjon végig a prédikáció alatt, hogy te meghaltál értem, kihoztál a legjelentéktelenebbet abból az állapotból, és hirdethetem Krisztust, azt a Krisztust, aki a valódi Krisztus. Amen, 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 amen. Hirdessem a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, hogy mindenki előtt világossá tegyem. Mi is a titok rendje, amely világkorszakokon át el volt rejtve a mindenséget teremtő Istenben, hogy most tudomására jusson az egekben lévő fejedelmeknek és hatalmaknak, az egyház által. Erről beszélek. Tehát elég kezdtem ideig, erről beszéltem, amen? Ez az angolul corporate spirit, ez a testületi szellem, ez évtizedekre beágyazza magát egy országba. Ez a szellem, ez nem új bort csinál, csak ót. Mikor Jézus eljött, akkor három nagy vonal volt. A farizeusoké, egy 6-7000-5000 fős, extrém, exkluzív, vallásos csoport, ahol mélységesen keresték a Krisztust az igéből. A második, a Keresztül János, ő már reformátor volt, és őt Jézus, és a tanítványai. 12, aztán 70, összesen 82, akik körül egy ördög. És egyszerűen három területen kellett megküzdenie. És ha elolvasod az igét, amikor Jézus tanítványai és a farizeusok, Keresztül János és a tanítványok összeérnek, a Keresztül János tanítványai és a farizeusok összeérnek, vagy akkor Jézus és a farizeusok, akkor borul minden. Emlékeztek, amikor nem tudott kiűzni egy epilepsziás szellemet a 12 tanítvány? Előtte a farizeusokkal beszélgetnek. Ez a szellem, ha elkezdesz vele szóbálni és versengsz vele, mert versengtek, akkor kicsavar. Most ezt nem fogjátok érteni, de lehet, hogy értitek, vagy lehet, hogy nem hiszitek, amit most mondok. Leveszi a kenetet. Leveszi a hitet. Nem tudja levenni, csak elhiteti, hogy nincs kenet rajtad, nincs hit benned, nem tudod megcsinálni. És nem tudták megcsinálni. Keresztül János tanítványai, hogyha mindjárt olvasom, aztán azt mondom ezt a sztorit, de nem, még ezt felolvasom. Az egyház által az Isten rendkívül változatos bölcsessége a hatalmaknak és fejedelmeknek, 11-es verszak, annak az örök döntésének megfelelően, amelyet Jézus Krisztusban, ami Úrunkban hozott, akiben nyílt bátorsággal és bizalommal szabadon beléphetünk Isten elé a benne való hit által, akiben nyíltságunk, bátorságunk, bizalmas bejárásunk és előre haladásunk van hit által Isten felé. Amen. Tudod, amikor Krisztusban megerősödsz, akkor ez az ige, ez élő és ható. Addig, amíg Krisztus benned nem erős, addig te csak bolyongsz az ima életben. Bolyongsz. Mert nem Krisztusban, nem Krisztusért, nem Krisztussal imádkozol, hanem a pszichéden keresztül csak. Hogy valóban ez az Efézus 3.19 Amplified, és az SPA, hogy valóban megismerhessétek gyakorlati módon saját megtapasztalásotok révén Krisztus szeretetét, amely messze meghaladja a puszta tudást tapasztalat nélkül, hogy telve lehessetek minden létezéseteken keresztül Isten egész teljességével, hogy meglehessen nektek az isteni jelenlét leggazdagabb mértéke, és olyan testé válhassatok, amely test teljesen be van töltve, és el van árasztva magával, Istennel. Egy másik fordítás, hogy megismerjétek a Krisztusnak a tudást felülmúló szeretetét, hogy beteljesedjetek az Isten teljességét. Amen. Mind gyakorlati módon saját megtapasztalás, tapasztalat nélkül, tudás elhagyásán keresztül, és az egész létezésedbe beáramoljon az Isten teljessége. Ezt hozza a Krisztus. Segítek. A területi szellem megragadja az egyházat, és a területi szellem tudást ad. És tudást. És tudást. És tudást. És tudást. És az emberek belső élete összesorvad. És nem értik, hogy mi a baj. Csak szlogenek és lózungok vannak. Vagy teológiai diskurzusok. Vagy teológiai vitatkozások. Az a baj, hogy mi jobban szeretjük a teológiát és a tudást, mint Krisztust. Hogy meglehessen nektek az Isten jelenlét leggazdagabb mértéke. Az mondja a másik helyen, hogy valóban megismerhessétek Krisztus szeretetét, amely messze meghaladja a puszta tudást, tapasztalat nélkül. Mi úgy vagyunk szocializálva a világba, ott tanultuk ezt a hitetlen gondolkozásmódot, ha van tudásod, akkor van hatalmad. Krisztusnál nem tudás van és hatalom, hanem Krisztusnál szeretet és ismeret. És ezért reformáld a látásodat újra, hogy Krisztus ismerete van, és Krisztus szeretete van. Nem információ, és nem puszta betű. És hogyha kiszabadulsz ebből, akkor te úgy fogsz imádkozni, Istenem, attól, hogy megértsem, hogy te mennyire szeretsz, hogy ne kontrolláljam magamat, és hogy mennyire ismersz, és hogy mennyire el vagy határozva, és határozottan döntést hoztál abban, hogy a szeretetet megérjem, és megértsem. Ha nem akarsz a szeretethez közelebb kerülni, azért van, mert a magányban jobban szereted a magányt, mint Krisztust. Még egyszer. Legtöbb ember ma ebben a korszakban magányos. És tudom, hogy a harcos útja magányos. Mondja Ti Chong Vingangung. De tudd meg azt, ez nem igaz, tehát ezt csak hülyéskedtem. Tehát nem olvastam Chow Chingong Vingangungot. De azt tudd meg, hogy a magány az Istenné válik. A magány, még egyszer mondom, mert kinevettek, Istenné válik. És amikor a magány Istenné válik, kilakoltatja Krisztust. És amikor kilakoltatja a magány a Krisztust, akkor nem érted, hogy miért nem tudsz közeledni Krisztushoz. Mert elfoglalta a magány szelleme a Krisztust. Azt mondja Jézus, hogy pásztor nélkül való juhok. Pásztor nélkül való juhok. Magányos emberek, akiknek nincs pásztoruk. Mind magányos. Magában bízik. Magára néz. Már nem tudja, hogy kell Istent megtalálni. Már nagyon rég volt Isten ott. 38 éve volt béna. Nem tudom, hány évig volt ott a tónál, vagy a, nem túl volt az, hanem egy nagy medence. De nem jött, csak egy angyal, nem Isten jött. És tudod, amikor a szellemben elkezdesz keresni Istent, megkeresni Istent, nem azért más Isten talált meg a korintusi gyülekezet, mert annyira gonoszok voltak, mondom, hogy mi az én véleményem. Először is, nem mindent adok ki, hogy legyen jövő héte is. Az első, azért más Istent kerestek, vagy más Istent találtak, mert nem volt Jézus az Istenük. Ez túl egyszerű? Tudod, nem nagy baj, ha bevallod néha, hogy a te Istened az messze van. Ez nagyon simple, easy. Messze van Isten. Azért volt más Isten, mert ő maguk nem ismerték önmagukat. Aki felismeri, hogy el van hívva üdvösségre, az felismeri, hogy van egy üdvözítő. Meghallotta valaki? Aki felismeri, hogy Krisztus a papja, a pásztora, a profétája, a társörököse, vagy úgy is mondhatnám, a közbenjárója, az nem váltja le. Hogy leváltották? Mert nem engedték, hogy Krisztus közelebb kerüljön, és megmutassa, ki ő. Mert ami a személyiségből kiárad, az keres egy más Istent. Nem Isten ismertette meg velük a más Istent, hanem hagyta, hogy megismerjenek egy hamis Istent. És ők eltűrték azt az életükbe, hogy más szellem jött, más Jézus és más evangélium. Hogyha azt kérdezed, hogy milyen atmoszféra volt akkoriban? Milyen volt az egész felépítése annak a társadalomnak? Nem tudom, megtalálom-e, de ha nem, akkor... Jézus előtt a Nehémiás és Krisztus előtt második század az teljesen ismeretlen a világ előtt. Jézus egy olyan világba jött be, ami sötét lyuk volt előtte. Ott akkoriban Nagy Sándor, miután meghalt, a vitézei elkezdtek harcolni Palesztináért, a zsidókért, meg hát az egész földön, de hogy nem a földön, hanem a térségében uralkodott Nagy Sándor, és jöttek kizsákmányolók, akik együttműködtek mindig Izraellel és a vénekkel, a papokkal. Heródes felépített egy akkora monumentális, 46 évig építették, egy akkora monumentális csarnokot, és mindenfajta istentiszteleti lehetőséggel, hogy soha az életében Izraelnek ilyen hatalmas temploma nem volt. De volt egy probléma, amit kajafásék érdekes módon nem vettek észre, hogy a szentek szentjében nem volt benne a frigyláda. És ez a monumentális templomba ment a dicsőítés, az imádat, minden hatalom. A Herodes segített gazdaságilag, szociálisan, stb. Mindenben része volt abban, hogy fellelkesedjen és felüdülés legyen az egész országban. De Isten nem volt ott. Nem volt király, nem volt proféta. Csak egy korrupt papság. És ebbe beleegyezett mindenki. Vagy hát otthon, csendben beleegyezett. Tudod, amikor ez a birodalom eljut az emberig, és itt most analóg a mai helyzettel, tudod, ez úgy van, hogy kijöttek Babilonból, és boldogok voltak, hogy nem vagyunk Babilonban, az ígéret földjén vagyunk, itt vagyunk, hatalmas templomunk van, dicsőség az Úrnak, halleluja. Csak az egész rendszer, a testületi vezetés, az mind a sátán atyasága alatt volt. Az egész testületi vezetés taszította Istent és a jelenlétét. És mikor Jézus eljött, annyira tiszta volt Jézus, annyira az igazságot mondta, hogy ezért meggyilkolták. 3 évig prédikálhatott az utcán. 3 évig bírták, utána meggyilkolták. Ez a szellem, ez a testületi szellem nem bírja az őszinteséget. Hozzá szoktatja az egyházat, hogy mindenki hazudjon magának és Istennek. És jött egy ember, egy tiszta szellem, egy tiszta evangéliummal, egy tiszta prófitai vérával, kilépett az utcára, és elkezdte azt mondani, hogy hogy kell visszaállítani a rendet. Ezért félretették az útból. A papok azt mondták, hozzatok hamis tanukat, és egy koncepciós perrel ítéljük előtt. Mert ezt tanulták. A proféták sírjait szépen díszítették. De jött egy proféta, azt kiírták. Amikor ez a szellem elkezd látni, meglát más, úgymond csírájában lévő reformátorokat, kiköpi a rendszer. Ugyanúgy van ma is. Mert a politikai vallás, a vallásos politika, az nem tűr meg más mondani valót. A politikán keresztül azzal dolgozik a területi szellem, hogy egy olyan egyházmodell legyen, ami a politikának tetszik. Jézus azonban azt mondta Heródesnek, hogy olyan vagy, mint egy nőstény róka. Ezzel arra célzott, hogy vad. Vad. Ez a vadság, ez a nőstény róka szellem, ez a rókasunyi anya szellem, ez szétszette Izraelt. Tudjátok, Heródes, nem tudom, tudtátok-e, ő zsidó vallást vett föl. Azért építette föl a templomot. És Kajafás gondolom büszkén állt, hogy ült a székébe, hát nekünk még a Heródesünket is megtérítettük. Nem hallasz ilyet az egyházban, vagy a politikában? Ő is megtért, az is megtért, mindenki megtért. Az országban tulajdonképpen mindenki hívő. Katolikus, nemzeti, szocialista, nem tudom milyen nemzet ez. És hát, vagy keresztény, szocialista, nem, keresztény, nemzeti. Keresztény, jobboldali kurzus. De tudod, hát ilyet Jézusnál nem láttam. Vagy keresztény, vagy politikus. Két fajta volt. Azt mondta, akkor nem lehet megtérve egy politikus? Meg lehet. Isten irgalmazzon neki. Mit csinálott? Nem azért, nem a rendszer. Hát most azt hiszitek, hogy én ellenzéki vagyok? Hát nem ismertek. Isten őrizzen az ellenzéktől. Na de figyelj ide. Na mindegy, hagyjuk ezt. Gyorsan gyere ki belőle. 120 fő, ahogy a Szentherdén dolgozott, az másolta Ezrástól. Kiveszett a királyság és a prófétaság. A papság életholtiglani tisztséget kapott. Politikailag korrekt volt, korrupt volt, soha nem jött reformáció. A törvényhozója testülete, a papok és a vének tanácsa volt az egész generációnak. Nem hallgathattak mennyei bölcsességet, csak amit a papok és a vének mondtak, és a úgymond a tudással rendelkezők. Nagy Sándor vezérei teljesen leuralták az egész réteget, elszegényedett emberek lettek, a nyelvükre a görög nyelv hatással volt, már 4 nyelv volt Izraelben ott, a latin, a görög, az arámi és a héber. Heródes Antipász zsidó vallású volt, keresztelő János gyilkosa lett. Kultúrában ott volt tudomány, irodalom, cirkusz, műfészet, építészet, zene, színház, a vallás teljesen átalakította az egész térséget, és jöttek ezek a római birodalmak, és jöttek a császár politikai imádattal, okkultizmus, az ázsiai, perzsa és egyiptomi istenimádat és a filozófia. Ez mind jelen volt, mikor Jézus szolgált, és amikor Pál szolgált. Ez mind jelen volt. Azt kérdezett, hogy mi az, hogy császárimádat? Emlékszel arra a szóra, hogy panteon? A panteon az arra szolgált, egy templom volt, ahol áldozatot mutattak be a császárnak és az államhatalomnak. És végig nézték Kajafásék, hogy az államhatalmat imádják. Lehet, hogy Heródes is oda járt. Néha egy kis bálványimádás, néha meg Isten kultusz. Mi az, hogy okkultizmus? Démonokat üztek az emberek egymásból. Titkos könyveket olvastak. Azt mondod, Lali, ilyen nincs a Bibliában, hogy titkos könyvek, meg okkult könyvek. Hol van ez? Apcsel. Szamáriában emlékeztek, mi történt? Eldobták a könyvet. Nem tudom, hány millió forintot, én nem tudtam, régen tudtam, átszámoltam. Honnan volt annyi könyv egy családba? Hogy annyi könyvet égettek el, okkult könyvet? Mert átlagos volt, hogy minden családban volt egy okkult könyv. Ázsiai, perzsai és egyiptomi isteneket hoztak be. Egyiptomi isteneket. És ezt is imádták az emberek. Plusz még, amikor odaírtam, hogy filozófia. Hát a platonizmus, meg a többi, a sztoikusok, mindenki virágzott az filozófia. És ebben a korszakban volt Jézus azt, hogy miért mondod ezt el? Az, hogy tudd, hogy hol csinált ébredést. Hogy tudd, hogy az üzenete mit rázott meg, megrázta. Az okkultizmust, a császárimádatot, ázsiai, perzsai, egyiptomi istenimádatot és a filozófiát. Mindet megrázta, és érzékenyek voltak ezek az emberek, meg spirituális edények voltak, úgy, mint most. Érzékenyek az emberek a spiritualizmusra. Mindenki valami ezotériát keres. És jön Isten, és ma meg fogja rázni, és hogyha te azt akarod, Isten szolgáljon, tudd meg, hogy ezeket az erők ellen fogsz harcolni. A politika, az okkultizmus, hamis Isten imádat és a filozófia. Azt kérdezed, hogy ez a kultúra milyen? Ez a kultúra, egyébként nincs kultúrának definíciója, a kultúra az, amikor egy népcsoport, egy nemzet, vagy egy társadalmi berendezkedés, vagy egy földrészen, egy emberek bizonyos normákat követnek. És tudod, a régi normák azok elvesztek. És most egy új normák vannak erkölcsileg, vallásilag, okkultizmusban, filozófiában, politikában. Nem látod, hogy megváltozott a politika? Ezzel megváltozott a kultúra is. És visszafordíthatatlan. És azok a régi alapok, ami a kultúrában, mint morál, erkölcs, követendő példák, PTK, BTK-nak a szentsége, ezek mind megváltoznak. Törvényeket módosítanak, változtattak a politikai állásfoglaláson. Olyan, hogy humanizmus megszűnt. Nincs már az a klasszikus humanizmus. Így van? Egy teljesen más típusú humanizmus jött be. És mindezt kicsinálta? Az egyház és a világ. Mert az egyház korrumpálódott, átvette a humanizmus az egyházból a bizonyos értékeket, és létrehozott egy olyan masszát, mint humanizmus, amit fejts meg. Egyik oldalról azt mondja, hát mi vallásosok vagyunk, tiszteljük a vallást. Másik oldalról, hát mi tiszteljük a vallást, de bigottak vagyunk abban, hogy a többneműség is jó, meg a stb. A homoszexualitás, stb. A szexuális aberráció is jó. Egyik héten még vallásosak voltak, másik héten már támadják a szexualitást, amit Isten azt mondja, hogy undorító. Szóval egy teljes káosz van kint az utcán. És ekkor fog eljönni az Úr. És annyira éhezteti az embereket az Úr, hogy végül a elkeseredésükben Istenhez menjenek. Mert még nem keseredte, eléggé a nép. Még nem fáj nekik, hogy Isten nincs itt. Hogy nem mozog Isten. És ebben az egész generációban, ebben a nagyon furcsa szellemi atmoszférában, ebben egy igével végzem, mert tudom, hogy most már sok nektek ez, de nem baj. A Krisztus tudománya elveszik. Így mondja János, Krisztus tudománya. És a Krisztus tudománya, az úgy definiáltam, a mennyből megtanított ismeret. A mennyből lejövő Krisztus ismeret. Nem a könyvekből. Pali mondta nemrég, hogy ott járt egy egyetemre, és az egyetemen mondta, hogy hát ott általában nem újjászületett emberek járnak arra a keresztény egyetemre. Mondom, ez micsoda válság. Micsoda válság. És ehhez hozzászokott mindenki. Azon az egyetemen. Nem mondok sokat többet, mert... 2 János 1:5, ezzel zárom, ne idegeskedjél. Most azután, arra kérlek, úrnőm, nem mint a új rendelkezést írnék neked, ellenkezőleg, kezdettől fogva kaptuk azt a rendelkezést, szeressük egymást. És a szeretet abban áll, 2 János 1:6, hogy rendelkezései szerint járjunk. A rendelkezés pedig, amelyet kezdettől fogva hallottatok, azt mondja, hogy benne járjatok. Azaz Krisztusban. 1:9, 2 János, senkinél nincs ott az Isten, aki tovább megy, és nem marad meg a felkent tudományában. Annál, aki megmarad a tudományban, ott van az Atya és a Fiú is. Szóval, egy olyan globális, testületi, előre megkomponált, stratégikus, struktúrált, metódusokkal fölépített támadás alatt van az egyház, hogy elveszítse Jézust, elveszítse a szellemet, elveszítse az evangéliumot, és elveszítse az egyházról alkotott szentimentális, idealista képét, hogy van egyház, hogy szeretni lehet egymást, egységben lehet imádkozni, és jeleket és csodákat lehet látni az utcán. Egy globális, még egyszer nem tudom elmondani, testületi, tudatosan létrehozott dolog, hogy az emberek nem sírnak, nem vonyítanak, nem prüszkölnek, és nem dobzódnak az idegességbe, hogy hol van Jézus, melyik a tiszta evangélium, és a tiszta szellem kell nekünk, a tiszta szellem. Az a jó szellem, ami megváltoztatta a világot. És kell egy igazi egyház. Nem egy kamu egyház, egy igazi egyház. Álljunk föl. Amen.